nagyon jól ismert történettel készültem. Egy olyan történetre, amit, hogy mondjam, a Biblia körben a legkisebbeknek is el szoktak mesélni. Dávid és Góliát. Egy néhány érdekességet csak ebből a történetből. 1 Sámuel 16. A negyedik verstől kezdve olvasom. És úgy tett Sámuel, ahogy az neki. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve a svinei, és azt kérdezték, békés szándékkal jöttél? Békés szándékkal, felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak, szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra. Miután szentnek találta Iseit és fiait, meghívta őket is az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, azt gondolta, biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek, ne tekintse megjelenésére se a termetes nőisére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívbe van. Ekkor Adinádábot szólította Isei, és oda vezette Sámuel elé, de ő ezt mondta, őt sem választotta az Úr. Aztán Sammát vezette oda Simai, Isai, de ő ezt mondta, őt sem választotta az Úr. Így vezette oda Isai Sámuel elé mind a 7 fiát, de Sámuel ezt mondta Isainak, ezeket nem választotta az Úr. Majd ezt kérdezte Sámuel Isaitól, minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb, felelte ő. De ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel azt mondta Isainak, üzenjen neki ide azonnal, és hozasd ide, mert addig nem ülök le, amíg ő meg nem érkezik. Üzen tehát neki, és elhozatta. Ő pedig piros posgás, szép szemű, és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az Úr, rajta, kent fel, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente Dávidot az ő testvérei jelenlétében. Ekkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. Szóval jól ismert történet, ahogy mondtam. A felkenetés, Dávid felkenetése testvérei jelenlétében történt. Hallgat a Biblia arról, hogy mit szóltak hozzá a testvérek. Józsefnél tudjuk, hogy nem voltak igazán fellelkesülve attól, hogy József a kiválasztott, és milyen álmai voltak. Hát itt sem. Bár azért később kicsit kiérezni a hangnemből, amikor ott vannak a csatatéren, hogy kire bíztad ezt a kevés évad? Szóval nem éppen a legkedvesebb. De hát ezt majd később. De. Egy dolog, ami nagyon-nagyon fontos. Dávid volt a legkisebb. És hát nem éppen a legdíszesebb munkát végezte. Ugye te soha nem szoktál így járni gyülibe. Én vagyok a legkisebb, és ezt kell nekem csinálni. Senki nem vesz semmibe. Hát lehet, hogy az emberek pont ez látszik. De amit felolvastam, arról szólt, hogy de az Úr szeme másként néz. És tudod, ha ilyen érzés valaha is feltámad benned, vagy netántán most van benned, megbeszélted már a mindenhatóval, hogy ő hogy látja? Mert azt olvastuk Sámuel esetében, hogy hát az ember azt érzi, ami a szeme előtt van, de Istennek más a látópontja. Nem az a fontos, ami előtt van. Hát ez úgy eléggé jól hangzik, nem? És ha netántán, hogy is mondjam, szeretnél nagy dolgokat is végezni. És megint csak úgy nézel magadra, hogy én vagyok a legkisebb, és ugyan már hogy lehetne mindez rajtam keresztül, akkor miért nem beszéled meg ezt a mindenhatóval? Lehet, hogy neki félelmetesen fényes terve van veled, nehogy amiatt maradj le, mert magadat így látod, mert hogy te is ember vagy, és emberként te is csak azt fogod látni, amit az ember lát. És nem fogsz. Ami ki nem jelenti, és ki nem nyilatkoztatja önmagát neked. ezen kívül nagyon fontos, hogy mit mondasz magadról. Mert hogy a beszédünk az nagyon fontos dolgot hordoz magában, és később még erről is beszélünk. De a gondolataid, amit ki sem mondasz, azok is képesek rossz irányba befolyásolni téged. A korintusi levélben, a 2. Korintusban, a 10.5-be azt mondja az ige, hogy fogjul ejtünk minden gondolatot, amely Krisztus iránti engedelmességre, amelyik azért nőtt fel, hogy eltávolítson bennünket, elválasszon bennünket a mi Istenünktől, Jézus Krisztustól. Szóval mi tudjuk fogjul ejteni ezeket a gondolatokat? Erről ennyit. Szóval mi tudjuk? Maradjunk annyiban ebbnél az első étvágy falatkánál, hogy Isten másként lát téged, mint ahogy az emberek. Ha szeretnéd tudni, hogy ő hogy lát, akkor ne higgy nekem, hanem kérdezd meg. És ki fogja jelenteni. Mert ő szeret beszélgetni velünk. Menjünk tovább a történetbe. Dávid úgy kerül egyáltalán a harcmezőre, hogy az apja megbízza, hogy vigyen ételt a testvéreinek. Sámuel 17:17. Egyszer azt mondta Isaiah a fiának, Dávidnak: vidd el a testvéreinek ezt a véka pörkölt gabonát, meg ezt a 10 kenyeret, és szaladj el a táborba testvéreidhez, ezt a 10 sajtot meg vidd el az ezredeidnek, és tudd meg, hogy jól vannak-e a testvéreid, hozz tőlük valami jelet. Az Élávölgyben vannak, ahol Saul és az izraeli férfiak harcban állnak a filiszteusokkal. Felkelt tehát Dávid korán reggel, rábízta anyáját egy bojtára, felszellőzködött és elment, ahogy a Nyílsai parancsolta neki. Amikor eljutott a szekértáborig, éppen akkor fejlődött csatarendbe a sereg, harci zaj közepette. Szóval Dávid élelmet visz az ő testvéreinek. Nézzük meg ezt Jézusnál. Szóval Jézus úgy jön el a földre, hogy az atya elengedi. Önként megy, nem küldve, elengedi. Először is a mindenható akarata volt, hogy ő eljöjjön a földbe. Ézsaiás 53-nál ezt tudjuk olvasni. 1 Péterben azt olvasjuk, hogy már a világ teremtése előtt kiválasztatott erre a feladatra, hogy azért jött, hogy szolgáljon, de hogy az atya az akarata volt, hogy ezt a küldetését ő véghez vigye. Aztán élelem, amit vitt. János 6.35-ben Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, és aki hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Az 53-tól bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok a vérét, nincs élet ti bennetek. Az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Élelem az emberiség számára Jézus Krisztus, ahogy Dávid élelmet vitt a testvéreinek. Hogy hogyan eszem Jézus testét? Kezdetben volt az ige Istenné volt, és Isten volt az ige. Forgatom az ő igéjét. Megrágom, elmélkedem felette. Mondhatnánk tovább. A testvéreinek vitte az élelmet Dávid. Zsidók 2.9-ben, nem, 11-ben, mert a megszentelő és a megszenteltek mind egyből származnak, ezért nem szégyeli őket testvéreinek nevezni. Tudjuk, hogy a héber kifejezés itt egy erős iker kapcsolatot fejez ki, amiben az első volt Jézus, és utána jönnek a testvérei. A testvérek számára hozta el ételt, mennyei jeledelt Jézus Krisztus. Példakép, előkép, simán a földi dolog pedig az volt, hogy Dávid vitte az élelmet. Hát aztán tudjuk, hogy odaér a táborba, Dávid elkezd kérdezősködni, mi lesz a jutalma annak, aki legyőz Góliátot, és így tovább, így is így tovább. Ő elvállalja, páncélt adnak rá, nem érzi jól magát benne. Erről a részről nem sok mindent akarok mondani. 17:40, egy Sámuelbe még mindig. Kezébe vette a botját, és kiválasztotta a patakból 5 sima kövecskét. Beletette azt a pásztortáskájába, a tarisznyájába, és a paritjával a kezében közeledett a filiszteushoz. Filiszteus is elindult, és egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a fegyverhordozója. Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, piráspasgás és jó megjelenésű, és ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól, hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? És szitni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Ezt mondta a filiszteus Dávidnak, gyere csak ide, hadd adjam a testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak. De Dávid így felelt a filiszteusnak, te karddal és lándzsával és dárdával jössz ellenem, én meg a seregek urának, Izrael csapatai Istenének a nevében megyek ellenek, akit te kicsúfoltál. Még ma a kezembe ad az Úr, leváglak, és a fejedet veszem, a filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. És megtudja ez az egész egybegyűjt sokaság, hogy nem karddal és nem lándzsával szabadít meg az Úr. Mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Amikor a filiszteus nekikészült és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé, belült Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, paritjájával elrepítette és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúrodott a homlokába és arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filisztásnál, bárcsak a paritjája és a köve volt. Legyőzte a filiszteust és megölte, pedig nem is volt kard Dávid kezében. Szóval Dávid odafutott, rálépett a filiszteusra, fogta annak a kardját, kihúzta a hüvelyéből, megölte vele és levágta a fejét. Amikor látták a filiszteusok, hogy meghalt a vitézük, megfutamodtak. Dávid előre mondja, hogy ma a mindenható kezem adott téged. Még nyoma sem volt az ütközés. De nagyon jól tudjuk, hogy a Bibliában semmi sincs véletlenül feljegyezve, úgyhogy először is nézzük a kimondott szavakat. Példabeszédek 18:20-21, amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jól lakni a teste, és amit a beszéde terem, azzal kell jól laknia. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Szóval nagyon nem mindegy, hogy mit mondasz magadról, mit mondasz másokról, környezetedről, egyszerűen a szavaidról. Arról beszéltük, hogy amit mondasz, abból fog jól lakni a tested. Elég erős kijelentés, javaslom mérkedni rajta otthon. Miután semmi sincs véletlenül, 5 kövecskét vett föl Dávid. Miért pont 5-öt? Tudjuk, hogy a Biblia jelképeket is használ, amikor az igazságot ki akarja fejteni a mi számunkra. Az 5-ös szám az a megváltás és a kegyelemnek a száma. Minden. Megváltás és kegyelem. Erre volt szüksége Izraelnek abban a csatában, erre van nekünk szükségünk, és ez volt az, ami Dávidnak a kezébe volt kavicsformájában. És ugyanez volt Jézusnál is, majd mindjárt mondom, hogy hogyan. A kövek anyagokat tekintve ugyanabból az anyagból vannak, mint a sziklák, ugye? 1 Péter 2:4, járuljatok őhozzá, mint élőkőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ez az 1 Péter 2-ből volt. Vagy ezért áll az írásban, íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Jézus Krisztus maga a kő, aki a megváltást hozza. Dávid esetében úgy, hogy röpült, a mi esetünkben úgy, hogy a Golgotai keresztre ment. A patakból vette ki a követ. A víz valahogy mindig asszociál az igére, a Szent Szellemre, az életvize, a belsejéből vizek fakadnak, de az Efézus 5.26 azt mondja, hogy a víz fürdéjével, és az igaz, és az ige által megtisztítva megszentelje az elhívottakat. Megszentel, megtisztít. Megváltás, megszentelés, megtisztítás. Jézus még olyat is mondta, hogy aki abból a vízből asszik, amit én adok neki, az soha többé meg nem szomjazik. Amikor kimondott szóról beszélünk, nagyon fontosak. Góliátot az a kő találja fejbe, ugye, amit Dávid elhajít a paritjából. De a mi Góliátunk, a sötétség fejedelme, és megkapta ezt a kövecskét méghozzá már az Édenben. Amikor azt mondja a mindenható Isten, hogy az asztalával le fog győzni téged. És ez úgy beleég a gondolkodás módjába a sátánnak, mert ha megfigyeljük a működését, mindent elkövetett annak érdekében, hogy ne tudjon megszületni az asszony magva. De ez megint egy külön téma lenne. Szóval ellenségeskedést támasztok közted és az asszony kött, a te utódod és az őt, ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. A fejedet fogja taposni. Nagyon fontos, szükségünk lesz rá. Amikor harc volt, mármint Dávid és Góliát között, Dávid egyedül vívta a csatát. Amikor Jézus, a mi igazi Dávidunk végig nagybetűvel megvívta a csatát, egyedül volt a kereszten. Máté 27.46, 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott, éli, éli, lama sabachthani, azaz én Istenem, miért hagytál el engemet? Ha valaha volt egyedül lét, na ez az volt. Azért, hogy nekem és neked soha ne kelljen ezt átélni. Ami nagyon-nagyon izgalmas. Dávid Góliátot Góliátnak a fegyverével öli meg. Hogy történt ez Jézus esetében? Jézus a sátánt szintén a saját fegyverével öli meg. Zsidók 2.14, az elejét elhagyom, és halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálod, vagyis az ördöget. A sátán fegyvere a halál volt, amit a bűneset által be tudott hozni az emberiségbe, hogy azzal sakba tartsa az emberiséget egészen a mai napig, és Jézus Krisztusnak a halála volt az, ami a saját fegyvere volt az ördög kezében, és megölte vele az ördöget, legyőzte. Szenzációs dolog. Szóval, amikor Péter azt mondja, hogy nem veszendő dolgon, ezüstön vagy aranyon váltattatunk meg, hanem drága véren, hibátlan szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén, akkor tudjuk, hogy ez amúgy is érdekes, mert hogy ebben a vérben nem volt emberi rész, hanem egy másik fajta valami volt. Térjünk vissza egy picit megint Dávidhoz. Amikor Dávid legyőzte Góliátot, akkor egész izraeli sereg megszabadult. És hazament, és elmesélték, hogy tudjátok, legyőztük őket. Sehol sincsenek. És milyen volt a harc? Ja, hát nem csináltam semmit. És tényleg nem csinált semmit. De a győzelemnek részese volt. Amikor Jézus Golgotai keresztjére gondolsz, nem neked kellett ott harcolni, de a győzelemnek te vagy a részese. Te tudod azt mondani, hogy győztünk. Bár én nem tettem semmit. De megkaptam, megajándékozott. bennünk a mindenható Isten ennek a győzelemnek a jutalmával. Megszabadultunk a filiszteusoktól, mondták azt a zsidók, megszabadultunk az ördög hatalmából, mert Jézus legyőzte. Van ennek a történetnek még egy érdekes része, 1 Sámuel 17:54. Dávid elvitte Jeruzsálembe Góliát levágott fejét, a tőle zsákmányolt fegyvereket azonban megtartotta magának és hazavitte. Tehát Jeruzsálembe. Akkor még nem is így hívták, ugye? Sőt, akkor még a jebusziak laktak benne, akiket ugye már ki kellett volna írteni a bevonuláskor, de hát valahogy mégiscsak sikerült nekik túlélniük. Sőt, hát 1 Sámuel 6-ban azt mondják, 2 Sámuel 6-ban, bocsánat, amikor Dávid fölvonult a seregeivel, hogy elfoglalja Jeruzsálemet a jebusziaktól, akik abban körülben azon a vidéken laktak, a jebusziak a városban biztonságban érezték magukat, és azt hitték, hogy Dávid soha nem tudja elfoglalni városukat. Gúnyolódva lekiabáltak a falakról, hogy ide ugyan be nem jössz, Dávid, még a sánták és vakok is elűznek innen. Dávid és serege mégis elfoglalta a sziklavárat, és abból lett Dávid városa. Tehát, a kép azért érdekes, mert ha a jebusziak megerősített helyen voltak bent, a Jeruzsálemnek nevezett városban, akkor amikor Dávid elvitte oda Góliát levágott fejét, akkor be nem tudott menni a városba, csak közel a városhoz. Lukács 23:33. Amikor arra a helyre értek, amelyet Koponya helynek neveznek, keresztre feszítették őt. Nagy valószínűség szerint ez annak a helynek a közelében, vagy azon a helyen, ahol valaha korábban Dávid elásta Góliát fejét. Odaállították föl Jézus keresztjét, hogy látható módon megjelenjen a világban, hogy a fejedre tapos. Azzal a saját fegyverrel, amit halálnak hívnak. Legyőzi a sátánt a Koponya helyen, a Golgotán. Amikor Jézust keresztre feszítették ezen a helyen, feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, amely az volt, hogy ez Jézus, a zsidók királya. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és azt mondták, te, aki lerombolod a templomot, és 3 nap alatt felépített, ments meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal együtt, másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és akkor hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja. Hiszen azt mondja, hogy azt mondta, hogy Isten fia vagyok. Szeretnék egy néhány tévedést, emberi tévedést felsorolni ebből a felolvasott néhány szakaszból. Szóval, amikor a főpapok azt mondják, hogy magát nem tudja megmenteni, akkor elfelejtették, hogy neki nem volt szüksége arra, hogy megmentse bárki. Nem volt rá szükség. Nem az, hogy nem tudta, nem kellett. Igaz, hogy ők azt gondolták, hogy leszáll a keresztről, de hát a megmentés az nem a kereszt a lényege, hát a fizikai élet mindenki számára korlátos idő. Van, de hát a szellemi élet az örök, ami nem látszik, ahogyan olvastuk Sámuelnél, hogy ami a szívben van, hát az a lényeges, hát a kívülső, hát el fog múlni. A zsidók királya volt kiírva a táblára, ez is egy tévedés, mert a királyok királya a világ mindenségnek a leghatalmasabb ura. Eltévesztették, rosszul fogalmazták. Ahhoz, hogy a Golgotai kereszten végbe ment váltság a tiéd legyen, és te ennek minden pozitív dolgában részesülhess, ehhez Jézusnak nem kell leszállni a keresztről. nem leszállni kell neki, meg kell ott halni, mert különben nem lehetne ő az az áldozati bárány, aki a világ bűnét viszi. Nem attól függ a hitem, hogy leszállt vagy sem, hanem abban, ami ott történik, ami ott kifejezésre jött. És ami a döbbenet, hogy az atya tényleg nem akarta megmenteni ettől a halált. Nem tudta, nem akarta. És Zsaiásban azt olvasok, hogy az Úr akarata volt, hogy betegség törje össze. Nem, hogy nem meg akarta megmenteni, hanem az volt a cél, hogy ott meghaljon a Golgotai kereszten. És az utolsó az volt, hogy azt mondta, hogy Isten fia vagyok, és tényleg az volt. Szóval, Dávid és Góliáttal indítottunk, és keresztnél álltunk meg, amikor Jézus Krisztus legyőzte szellemi Góliátot, azt a valakit, aki hangjával próbálja elhitetni, hogy ő sokkal hatalmasabb, de igazából csak a hangja maradt. Na, nincs megkötve, tehát azért még ezt-azt bele tud markolni a hívő emberekbe is, de akkor is egy legyőzött ellenség. Nem emlékszem, hogy a Biblia hogy fejezi ki, hogy Góliát eleste után az izraeliek meddig üldözték a csapatot, és én nem mondom, hogy ott nem volt harc. De az összes filiszteus tudta, hogy ő a vesztes oldalon van. Tehát amikor Izrael fiai elkezdték leüldözni a filiszteusokat, lehet, hogy a filiszteus büszkeségétől hajtva kardot rántott és döfött. De akkor is a legyőzött volt. Na most, amikor nekem van küzdelmem az ördög ellen, lehet, hogy előveszi a karját, és nekem esik. De akkor is a legyőzött oldalom van. Lehet, hogy tud rajtam sebet ejteni, de legyőzni soha nem fog tudni. Mert a mennyei Dávid, a mennyei fiú, a minden Isten fia, ő volt az, aki legyőzte, aki elhozta ezt a győzelemet az én számomra. Szóval, a győztes oldalon vagy. És a mindenható Isten Dávid oldalán volt, nem a filiszteusok oldalán. Ugye? Tehát akkor Isten is a te oldaladon van. Igen, a másik oldalon van egy nagy hangú, nagy darab valaki, aki abba tetszelek, hogy milyen hatalmas. De Isten a te oldaladon van, és neki nem kell kard, mert nem úgy vívja. Másként működik ez a hadviselés. A győzelem pedig a tied. A te oldaladon van a mindenható Isten.